A gender kultúra és a feminizmus kihívása. Péter Szabó Ferenc cikkismertetése. A tavalyi családszínódus alkalmával Angelo Bagnasco bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke a Vatikáni Rádiónak adott interjújában a színóduson elhangzott kihívások közül kiemelte a genderelmélet káros következményeit és azt a korunkra jellemző mentalitást, amely banálissá igyekszik tenni az emberi szexualitást, lerombolva a természetes család fogalmát. A genderelmélet terjesztése súlyos sértés a szülők természetes jogai ellen, amelyekkel egyetlen intézmény, hatóság sem élhet vissza. A bíboros utalt azokra a kísérletekre, amelyek a gyermekek, fiatalok szexuális nevelésében alkalmazzák a genderelméletet. Miről is van szó? A problémát most megvilágítja Páter Szabó Ferenc cikkismertetése, de tovább haladva szól a kérdéssel összefüggő feminizmusról is. Mario Imperatore jezsuita tanulmányát ismerteti, amely a La Civiltà Cattolica 2014. május 3. számában jelent meg.
Mario Imperatore jezsuita szerző egy nagyon időszerű jelenségből indul ki. Napjainkban egyre terjed a leszbikó-gay kultúra, amely a radikális leszbikus feminizmus ideológiájára is támaszkodva azt a posztulátumot hangsúlyozza, hogy a férfi és a nő közötti anatómiai, biológiai különbség kialakulásában a szociális szerep és a kultúra befolyása játszotta és játssza a döntő szerepet. Tehát a férfi és a nő szexuális kapcsolata szociális képződmény, és mint annak idején Michel Foucault hirdette, a heteroszexuális vágy mindig szoros kapcsolatban áll a hatalom gyakorlásának játékával. Ez a nézet, posztulátum tehát elmossa a különbséget a férfi és a nő szexuális meghatározottsága között, ez a gender kultúra. Ez az elmélet, ideológia lerombolja a sajátos szexuális identitást, akár heteroszexuális, akár homoszexuális, akár leszbikus legyen. Mindent visszavezet a normatív és a deviáns szociológiai kategóriákra, és így megteremti az előfeltételeket, hogy eltüntessék a perverzió pszichológiai kategóriáját is. Ebből következően bevezetik a feltételezett új jogok kategóriáját, és automatikusan egyenlőség jelet tesznek a szociológiai deviáns és a jogi diszkriminatív közé. Így aztán kialakul még a haladó társadalmak globális gazdasági válsága előtt a likvid társadalom és a likvid szerelem klímája. A szerző fontos meglátása, hogy ez az irány vagy ideológia Descartes-ra és még távolabb Platonra hivatkozó dualista antropológiára, idealizmusra vezethető vissza. Ez a dualizmus jelentéktelennek tartja az ember testi mi voltát. Mert ahogy már Simone de Beauvoir elsőnek magyarázta, az emberi test mi volt a önmagában semmit sem mond a sajátos emberiről a szociális és pszichológiai meghatározó tényezők nélkül. A szerző rámutat a radikális feminizmus egyik fő képviselője, Simone de Beauvoir, Sartre élettársa, antropológiájának dualista, kartéziánus gyökereire. Beauvoir részben Sartre-ot, részben Merleau-Pontit és Foucault-t követve azt akarja bizonyítani, nőnek és férfinak nem születik senki, hanem azzá válik. Idézzük.
Az emberi egyed nem puszta testként ismeri meg és teljesíti ki önmagát, hanem különféle tabuknak és törvényeknek alávetett testként. Meghatározott értékrendszerrel méri önnön értékét. A nemek hierarchiájára, arra, hogy miért a nő a másik, nem a biológia, hanem az emberiség történelmi fejlődése adhat magyarázatot, tehát a kultúrtörténet formálta az emberi nőstényt azzá, ami a faj életének és a férfiaknak alávetett lényé.
Igaz az, hogy az említett idealizmusnak voltak kapcsolatai a keresztény hagyományban, az újkori keresztény antropológiát is befolyásolta a kartéziánus dualizmus. egy kicsit a test megvetése. Még korábban az egyházatyák is gyakran hivatkoztak a platonizmusra, amikor a lélek halhatatlanságáról értekeztek, mint egy feledve a Biblia tanítását és a megtestesülés dogmáját. A test-lélek lényegi egységéről valott mai keresztény, főleg tamási antropológia, valamint a personalista filozófia cáfolja ezt a posztulátumot. Manapság a keresztény antropológiának, teológiának segítségére siet a klasszikus fenomenológia és a personalizmus. Vesd össze Karol Wojtyla könyvét a test teológiájáról. Továbbá az új neurofenomenológia. Az újabb tudományos agykutatás alapján állíthatjuk, hogy az ember testi dimenziója, a szexuális meghatározottság nem tulajdonítható lényegében szociológiai és pszichológiai tényezőknek, amint ezt a veszélyes gender elmélet vallja. Persze nem lehet tagadni a biológiai, anatómiai meghatározottság mellett a szociológiai és pszichológiai kulturális befolyásokat. A teológia nem maradhat közömbös a gender elmélettel szemben, hangsúlyozza a jezsuita szerző. Mindenekelőtt tudatosítania kell, hogy a keresztény hagyományt befolyásolta a dualista mentalitás, a kulturális, gyakran klerikális maszkulinizmus, hímneműség, amikor Jézus férfi voltáról volt szó. Lelki pásztori, lelkiségi szinten a fiú emberségét gyakran aszexuálisnak fogták fel. Ebben az egyházi kontextusban alakult ki a feminista teológia. Nem szólal most annak vitatható eredményeiről, a cikkéről megállapítja a történelmi érdemeit. Arra késztette a teológiai reflexiót, hogy kifejezetten vegye tekintetbe a megtestesült fiú, szexuális férfi mi voltát is, amelyet a közép- és újkorban szinte kizárólag a női jegyesi misztika tapasztalatában lehetett megfigyelni.
A Civilta Cattolica jezsuita szerzője a realista antropológia az ember szexuális meghatározottsága távlatában kitér krisztológiai kérdésekre is. Megemlíti, hogy a Nemzetközi Teológiai Bizottság is közzétett egy dokumentumot e kérdésről. Communione e Servizio. Szeretett közösség és szolgálat címmel 2005-ben. Ez 35. pontjában már hangsúlyozza az ember szexuális különbözősége teológiai és eszkatológiai jelentőségét, kifejezetten is utalva Jézusra és Máriára.
Hans Urs von Balthasar svájci teológus már eszmélődött a kérdésről, Jézus, Isten megtestesült fia hímneműségét összekapcsolva az önkívülesítő szolgálattal, erről a Filippi levél második fejezetében olvasunk. Isten fia ugyanis megtestesülhetett vagy férfinak, vagy nőnek. Amikor a férfinemet választotta, nem a hatalmat akarta gyakorolni, hogy egyesek hangoztatják, hanem az önkiüresítő szolgálatot egészen a kereszt halálig. A jezsuita cikkéről rámutat egy jelentésnek a hordereje a következő, határozottan kizárja azt a téves teológiai értelmezést, miszerint a férfi test felvételével vele járt a hatalom és az uralkodás gyakorlása. Mert ez igazában a bűnnel járt együtt, ahogy a Teremtés könyvében olvassuk. Mert a bűn az Istennel való szakítás. Éppen a férfi uralma alá vetette a nőt, akár a társadalomban, akár sokszor magában az egyházban is, a bűn következtében. Ez az álláspont nyitva hagyja a lehetőséget a feminizmussal folytatandó párbeszédre. A megtestesülés hite tehát felmagasztalja az emberi testet, a Szentlélek templomának tekinti. Ugyanakkor a szexualitást relativizálja, miként minden más földi valóságot. Várja a test feltámadását és az örök életet. A keresztény nem bálványozza a testi élvezeteket, nem istene a has vagy a szex, hiszen Isten országa, igazságosság, béke és öröm a Szentlélekben.
Páter Szabó Ferenc cikkismertetését hallották a genderkultúra és a feminizmus kihívásáról.